Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Az akadémia egyik legfontosabb feladata a döntéshozók segítése mellett a társadalom tájékoztatása arról, hogy hol tart a tudomány, hangsúlyozta a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs vezetője a tudomány ünnepe rendezvénysorozat megnyitója után. Szabó Gergő kérdezte Simon Tamást.
A rendezvénysorozat célja az, hogy közelebb vigyük a tudományt a laikusokhoz, tehát ez egy tudomány népszerűsítő, tudományos ismeretterjesztő rendezvénysorozat, amely tehát a laikus érdeklődőknek, diákoknak, nagyközönségnek, döntéshozóknak szól, és megpróbáljuk bemutatni a magyar tudomány legfrissebb, legizgalmasabb eredményeit.
És ugye azt lehet tudni, hogy ez az egész országra kiterjedő, nagyon hosszú programsorozat. Mik a legérdekesebb főbb elemei ennek az egész hónapnak?
A tudományünnep.hu oldalon részletesen tájékozódhat mindenki a programokról. Több száz program van. Ezek nagy része, örömmel mondom, hogy vidéki városainkban, illetve határon túli területeken vannak. Tehát ez a program elemek nagyobb része, aztán van egy kisebb központi programsorozat, amely itt az MTA budapesti székházában rendezünk meg, és itt este 6 órától szeretettel várjuk az érdeklődőket egy-egy izgalmas előadásra. Az előadások ingyenesek, de regisztrálni kell a férőhelyek korlátozott száma miatt, és ugyanezen az oldalon, a tudományünnep.hu oldalon lehet ezt megtenni. Tehát a központi programsorozat részben ismeretterjesztő előadásokból áll, részben pedig vannak olyan elemei, amelyek kifejezetten a diákoknak szólnak, megpróbáljuk népszerűsíteni a kutatói pályát a gimnazisták, középiskolások körében, és van egy olyan fontos programelem is, amikor szakpolitikusokkal találkozunk, és nekik próbálunk bemutatni olyan eredményeket, amelyek segíthetnek az ő döntéshozatali folyamatukban. Idén a közoktatás lesz a téma, foglalkozunk a nemzeti alaptanterv tervezetével például.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Egy kutatás szerint évente mintegy 33 ezer ember hal bele Európában olyan fertőzésekbe, amelyeket antibiotikumoknak ellenálló úgynevezett szuperbaktériumok okoznak. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ jelentésében a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. A probléma valós és nagyon összetett, mondta a Pécsi Tudományegyetem kutatója. Déri Ágota kérdezte Kemenesi Gábort.
Most, hogyha a multirezisztens baktériumokról beszélünk, akkor alapvető fontosságú a megelőzés, ne fertőződjünk meg vele. Igen, nevéből is adódik, hogy ezek a fajta baktériumok a rendelkezésre álló antibiotikum palettára rezisztensek. Ami azt jelenti, hogy ha megfertőződünk vele, akkor nagyon csekély az esélye egy célzott kezelésnek. Ilyen szempontból igen, a megelőzés nagyon fontos.
Sehogy nem lehet kezelni az ilyen baktériumokat?
Ugyan alapvetően a bakteriális fertőzésekre az 1800-es évek vége óta, mióta feltalálták az antibiotikumokat, antibiotikummal védekezünk. Tudni kell a baktériumokról, hogy azért ők időről időre megfelelő közegben össze tudnak gyűjteni úgynevezett rezisztencia géneket. És ez a megfelelő közeg sajnos egy jó példa erre, például a kórházi közeg. Egyébként a leggyakrabban itt fordulnak elő ezek a multirezisztens baktériumok. Ugye egy kórházi közegben folyamatos antibiotikum kezelést nyújtanak pácienseknek, ez gyakorlatilag egy folyamatos evolúciós nyomás a helyi baktériumokra, az ott területeken, illetve egyéb helyeken jelenlévő baktériumokra. Ők erre természetesen válaszolnak rezisztencia gének gyűjtögetésével és kifejlesztésével, és így jönnek létre. Most már azért van néhány ismert ilyen úgynevezett szuperbaktérium, ami gyakori, és gyakran okoz nozokomiális, tehát korábbi fertőzést, és sajnos ezek sok esetben súlyos fertőzéssel járnak, és nincs rá megfelelő antibiotikum kezelés.
Okozhatja ezt az ön által említett evolúciót az is, hogy egyre gyakrabban írnak fel egyébként antibiotikumot, tehát hogy nagyon elterjedt ez a gyógyszer?
Azt kell mondjam, hogy okozza, azért most már közismert az orvosok körében is az antibiotikum rezisztencia terjedésének jelentősége. Én azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20-30 év lehet a felelős, amikor ez még nem volt annyira köztudott, még a szakmai körökben sem, hogy fék nélkül használtuk az antibiotikumokat, és tényleg mindenre felírtunk antibiotikumot. És sajnos ennek az az eredménye, hogy régen használatos antibiotikumokat most már kidobhatjuk a kukába, mert már a legalapabb baktériumra sem hatásosak. És azt is tudni kell egyébként, hogy egy-egy antibiotikum gyártásba történő viteléig iszonyatosan sok idő telik el, és nagyon sok pénzt kell belefektetni, mire abból valóban kész termék és a gyógyszertárakban kapható pirula lesz. És sajnos ennek a sebessége sokkal lassabb, mint a új szuperbaktériumok létrejöttének a sebessége.
Tehát azért folynak kutatások arra, hogy új gyógyszereket találjanak.
Abszolút. Azt tudni kell erre a problémára, hogy rendkívül komplex, és komplex módon is kell kezelni. És itt arra kell gondolni, hogy nem úgy tudjuk a multirezisztens baktériumokat legyőzni, hogy gyorsan új antibiotikumok után nézünk, hanem komplex megoldásokkal. Egészen extrém példákat is tudok mondani. Német kutatók például javasolták, hogy vörös rézre kellene cserélni bizonyos kórházakban a korlátokat, különféle felületeket. A vörös réznek alapvetően van egy hatása bakteriális sejtfalra, ami nem engedi, hogy azon a felületen ők ott megmaradjanak. Szóval ettől a megoldástól egészen speciális új modern eljárásokig, amiknek már nem sok köze van az antibiotikumos terápiákhoz.
Egyébként a szervezet az nem képes legyőzni gyógyszer nélkül egy akármilyen baktériumot, vagy van olyan, amit igen, és van olyan, amit nem?
A szervezet akármilyen fertőzést képes gyógyszer nélkül leküzdeni, de helyzet válogatja, és szervezet válogatja, és az aktuális fiziológiai állapot válogatja. Tehát ez rendkívül, hogy mondjam, nem lehet kőbevésni, hogy erre a baktériumra akkor nem kell gyógyszer, mert túl lehet élni, mert mindig egyénfüggő és mindig helyzetfüggő. Vannak bizonyos egyének, egy immunszupresszált egyén például, ahol egy legegyszerűbb baktérium is képes halálos fertőzést okozni, míg másokban tünetmentesen megtörténik, és lefolyik a betegség. Szóval ez nagyon változó.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
A fogantatást követő első 1000 nap alatti környezeti hatások, ezen belül is leginkább a táplálkozás jelentős szerepet játszanak a felnőttkori népbetegségek kialakulásában. Megelőzhető lehet így az elhízás, cukorbetegség és szív-érrendszeri panaszok kialakulása. Fehér Anna Magda kérdezte Kubányi Jolánt, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét.
Számos kutatás kimutatta azt, hogy az első 1000 napnak, amit egyébként úgy számolunk, hogy a fogantatástól egészen 2 éves korig. Ugyan szakemberként én egy picit azért tovább mennék, hogy későbbiekben is azért a megfelelő táplálkozásnak igen-igen komoly jelentősége van, de visszatérve ugye a kérdésre és a erre adott válaszra, az a helyes, hogyha az első 1000 nap tekintetében nem csak a születendő csecsemővel foglalkozunk a táplálkozás oldaláról, hanem már a várandóság ideje alatt is. Sajnálatos módon még mindig él a köztudatban az, hogy egy várandós édesanyának 2 ember helyett kell táplálkoznia. Ez nem igazán állja meg a helyét, hiszen hogyha azt nézzük, hogy mekkora az a tápanyag mennyiség és mennyi kalóriával többet kell egy várandós édesanyának fogyasztania ahhoz, hogy ő maga is egészséges maradjon a 9 hónap ideje alatt, és értelemszerűen egészséges csecsemőt, újszületet hozzon a világra, akkor egyértelműen azt lehet megfogalmazni, hogy kb. 4-500 kilokalóriával kell mindössze többet fogyasztania, csak nem mindegy, hogy minőségében milyen az ő táplálkozása. Tehát, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét, megfelelő mennyiségű és minőségű szénhidrátot fogyasztani, viszonylag kevesebb zsíradékot, de természetesen nem zsírmentesen kell étkezni, és ahogy itt a kalória mennyiségekre már utaltam, tehát nem 2 helyett, hanem 4-500-zal többet. És aztán, amikor a baba megszületik, akkor értelemszerűen az első 6 hónap az mindenképpen az anyateljes táplálás kellene, hogy legyen, hiszen a babának a fejlődése szempontjából a stabil immunrendszer kialakulása érdekében az anyatej az, ami a legjobb, a legmeghatározóbb, és akkor 4 hónapos kortól kezdődik el a babának a hozzátáplálása, és ezt is a klasszikus értelemben úgy kell csinálni, hogy mindig egy-egy pici mennyiségű alapanyagot kell beiktatni az étrendbe, és akkor mire 1 éves lesz a kisded, addigra kialakul egy olyan táplálási forma, ami már majdnem hasonlít a felnőttek táplálkozásához. De igazából a nagy hibát a szülők itt követik el, hogy 1 éves korra azt gondoljuk, hogy egy mini felnőttet kell táplálnunk, holott ez egyáltalán nem igaz, hiszen 1 éves korú gyermeknek a kalória igénye az egészen más, mint mondjuk egy 6 évesnek, vagy akár egy 12 évesnek. Jóval kisebb mennyiségű energiát igényel a szervezete, és ezen az energián belül pedig a fejlődéséhez szükséges minőségi fehérjét, szénhidrátot és zsiradékot biztosítani kell, és persze a megfelelő ásványanyagokat és vitaminokat.
A gyermekeknél is elmondható, hogy napi 3 gyümölcs, 3 zöldség mindenképpen legyen az étkezésekben.
A WHO ajánlása szerint a gyerekeknél is és felnőtteknél is a napi zöldség-gyümölcs bevitel, az körülbelül 400 g-ot kell, hogy jelentsen. Ez érvényes mindegyik korcsoportra jószerivel. Helyes, ha minden étkezés után van valamilyen kis gyümölcs vagy zöldségféle. Ennek a mennyiségnek egy adagja, az legalább nyers állapotban kell, hogy bekerüljön a szervezetbe. Ennek pedig az az oka, hogy minél több ásványanyag és minél több vitamin tudjon értékesülni a bevitt zöldséggel, illetve gyümölccsel. Hát sajnálatos módon a vizsgálatok azt mutatják, hogy ennek csak egy töredékét fogyasszák el a gyerekek, és hát ez a felnőtteknél is egyértelműen igaz. És ez nem csak a vitamin és ásványanyag hiányállapotára vezethető vissza, hanem a rossz szegény táplálkozásra is, aminek aztán később felnőtt korban vannak krónikus betegségek szempontjából komoly visszaütői.
A növekedés a csonterősség szempontjából pedig a kalcium bevitel a tejtermékek fogyasztása elengedhetetlen, úgy tudom, erről is van egy friss kutatás.
Hát, hogyha a tejtermék fogyasztást nézzük, a vizsgált gyerekeknél végeztünk közös együttműködésben a 0-3 éves korú gyerekeknél felmérést, és ott egyértelműen kiderült, hogy nem csak a zöldség-gyümölcs fogyasztás, ami alacsony, hanem a tejtermék fogyasztás is. Az ajánlások napi, ugye ez már egy éves kor után mondanám, napi fél liter tej vagy annak megfelelő kálciumtartalommal bíró tejtermék elfogyasztása, ami javasolt, de ennek csak egy töredékét, kb. 2/3-át fogyasszák el a gyerekek. Utalva az ön kérdésére, jelenti ez azt is, hogy megfelelő mennyiségű kálciumbevitel azért szükséges, hogy a csúcs csont tömeg ki tudjon alakulni, és a fogazat is kellőképpen tudjon kialakulni a gyerekeknél. Későbbiekben pedig a csont és a fogak egészségének a megőrzése érdekében kell, hogy elegendő mennyiségű kálciumtartalmú terméket vigyünk be, és erre a lehető legjobb a tej, illetve a tejtermékek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.